Következik a katalizátor. Katalizátor. Együtt a vezetés útján. A mikrofonnál Bacsó Benyámin.
Sziasztok! Örülünk, hogy itt vagytok a katalizátorban. Szia Zita!
Szia Benyámin! Ma arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy picit a célokról és a céloknak a méréséről. Ehhez egy inspiráció volt nekem John Doerr-nek a Mérd, ami számít című könyve, ami ugye az OKR módszert mutatja be. Neked miért, tudom, hogy te is olvastad a könyvet, neked miért volt fontos ez a könyv?
Kezdjük onnan, hogy nagyon fontosnak tartottam, és tartom ma is, hogy gondolkodjunk azon, hogy amit csinálunk, azt hogyan lehet jól mérni. Tehát mérni inkább abból a szempontból, hogy nyomon követni, hogy ahhoz a célhoz érkezünk-e, ahova valóban szeretnénk. És ugye ez az OKR szisztéma, vagy gondolat, ez abba segít bennünket, hogy a célokhoz rendelt kulcseredmények, vagy mérföldkövek, azok hogyan teljesülnek, és tulajdonképpen egy egész jó folyamatot ír le, hogy hogyan tudunk felállítani olyan célokat, és ahhoz kapcsolódó jó mérföldköveket, amik segítenek bennünket a haladást jól nyomon követni, vagy jól mérni. Tulajdonképpen így jött ez a könyv is elő, amikor olvastam, akkor ezek voltak a legfontosabb kérdések, amikkel közelítettem, hogy lehet néha nagyon nehezen megfogható folyamatokat mégis így valahogy számszerűsíteni, ami egy viszonylag objektív visszajelzést ad a mi számunkra.
Ez nyilván segít abban is, hogy nagyon sok olyan munka van, ahol a közvetlen visszacsatolás az kevésbé van jelen, és nyilván, hogyha van egy cél, és ennek vannak kulcseredményei, akkor sokkal könnyebb látni azt, hogy valóban tényleg haladunk-e a célunk felé. Ugye nekem az volt érdekes ebben a könyvben, hogy Doerr gyakorlatilag egy csomó ilyen esettanulmányt mutat be, hogy adott cégekkel hogyan dolgozott ezzel a módszerrel. Az Intel-től indul, de ugye a Google-n keresztül a YouTube-on át több ilyen céget mutat be. De mégis, ami leginkább megfogott engem, az pont az ellenpéldáknak a szerepe, mert hogy van egy ilyen mondat a könyvben, hogy a Harvard üzleti kara által kiadott tanulmány szerint a cél olyan gyógyszer, amelyet csak az előírás szerint pontos adagolásban orvosi felügyelet mellett alkalmazhatunk. Még figyelmeztető címkét is szerkesztettek rá, a célok a beszűkült figyelem, az etikátlan viselkedés, a fokozott kockázatvállalás, a csökkenő együttműködés és a lankadó motiváció miatt rendszer szintű problémákat okozhatnak a szervezet életében. És engem ezek nagyon megfogtak, aztán ott nyilván egy csomó példán keresztül bemutatja, hogy tényleg a rosszul kijelölt célok hova visznek, hogy akár a visszavont Ford autókról is szó van, hogy amikor a vezetőség kitűz valamilyen elképesztően vakmerő célt, és aztán nyomja a kollégákat, kimarad egy csomó olyan fontos odafigyelés vagy mérföldkő, ami valóban a célhoz vezetne, és ugye ennek nagyon komoly következményei lehetnek. Te mit gondolsz ezekről a rosszul kijelölt célokról? Vagy láttál már ilyet, hogy rosszul lett kijelölve a cél, és annak egy csomó negatív következménye volt?
Szerintem számtalanszor előfordul az, hogy először is olyan célokat jelölünk ki, amelyek valószínűleg nem reálisak. Tehát, hogy itt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ezek ambíciózus célok, de mégis reális célok, amikről beszélünk, és az egész szervezet figyelmét segítenek mondjuk fókuszálni. Tehát, hogy szerintem a célok ebből a szempontból elég világosak, hogy a fókusz segítik. Másrészt, hogyha a célokról beszélünk, akkor általában van egy célvonal, ahova szeretnénk eljutni, és szerintem a mérni azt, ami számít, vagy így végig gondolni, hogy mik ezek a kulcstényezők, mik ezek a mérföldkövek, ez valóban abban segít bennünket, hogy valóban a célvonal felé haladunk-e, és nem mondjuk esetleg új irányba haladtunk el. És szerintem attól sikeresek az bizonyos szervezetek, hogy így képesek fókuszálni a célokra. És ezek a célok, ezek ilyen világosan meghatározottak, és világosan elérhetők. Nekem az egyik kedvenc példám az, a NASA-hoz kötődik, amikor a 50-es évek végén, azt hiszem 58-ban megalapítják, akkor egy ilyen az űr fontosságáról van szó a célok között, meg éppen ugye hidegháborús helyzet, tehát hogy szovjetekkel kapcsolatban, hogy mondjuk őket legyőzni, vagy hamarabb elérni, meg hogy itt kijutni, de nincsen világos cél. Jönni kell Kennedynek, azt hiszem, hogy 1961-ben, és akkor a következő mondja, hogy az évtized végéig embert juttatunk a Holdra, és biztonságban vissza is hozzuk, és gyakorlatilag ez egy nagyon világos célkijelölés, és a NASA-nak az erőforrásait, figyelmét, céljait világosan összpontosítja. Azt hiszem, hogy a célok ebből a szempontból fontosak, hogy van egy ilyen vonal, ahova meg akarunk érkezni, vagy van egy ilyen cél, ahova meg akarunk érkezni A-ból B-be, és közben van egy ilyen időtényező is ehhez rendelve, ugye Kennedynél ez az évtized végéig, máskor ezek azért rövidebb célok, de hogy időhöz kötött célok, és általában ezek a kulcsfontosságú tényezők, vagy mérföldkövek, ezek mondjuk segítenek abba, hogy mondjuk a NASA-nak mit kellett fejleszteni, navigációt, akkor hogy tudjuk biztonságosan vissza is hozni, hiszen nem tudnánk visszahozni az embert, akkor ki az az őrült, aki vállalná, hogy elmegy a Holdra, de nem tudjuk visszahozni. Szóval, hogy szerintem ezek ilyen fontos dolgok, és mindegyik egy-egy ilyen mérföldkő. Navigáció fejlődik, biztonságban elvisszük és visszahozzuk, ezeket ki kellett találni. És szerintem nagyon sokszor a célokat, meg a vágyakat, azokat összekeverjük. Ambíciózusak, merészek, a vágyaink, de hogy nem időhöz kötöttek, nem világos az, hogy hogyan fogjuk ezt végre hajtani, vagy véghez vinni. És tulajdonképpen elveszítjük a fókuszt. Szerintem azok a szervezetek, amik a haladást így folyamatosan mérik, és folyamatosan haladnak, azok a szervezetek ilyen céltudatosan mennek előre, és nyilván a rossz célkijelölés az azt is eredményezheti, hogy valójában mondjuk egy ilyen korábban sikeres szervezetet az kisiklat vagy vakvágányra terel. Szerintem óriási jelentősége van, és a kulcstényezők meg abból a szempontból fontosak, hogy hogyan fogjuk ezt jól csinálni, hogyan fogjuk ezt eredményesen végrehajtani. Az idő meg abba segít, hogy koncentráljunk, és legyen egy ilyen cél időnk, vagy egy időben világosan elhelyezett feladat, ami mondjuk a prioritások tekintetében segít bennünket, és valójában megteremti azt a fajta érzetet, hogy ez nem egy végtelen projekt, nincs végtelen erőforrásra, de hogy valóban fontos, és valóban van egy olyan dátum, ameddig oda kell érnünk.
A kulcseredményekről mindjárt fogunk beszélgetni, de szerintem akkor most még így talán ennek az összefoglalásaként érdemes azt így leütni, vagy kimondani, hogy akkor mitől jó egy cél, akár nem tudom, hogy a smart célokról például beszéltünk-e már itt a katalizátorban, de hogy mik azok a mérőeszközök, amivel tényleg akár egy szervezet, de akár az ember a saját életében jó célokat tud kitűzni.
Szerintem a smart célok azok tökre segítenek ebben a gondolkodásban, speciális, mérhető, elérhető célok. Ugye ezt a Michael Hyatt-ék továbbfejlesztették, és akkor elkezdtek ilyen smarter célokról beszélni, tehát hogy már még okosabb célok, és akkor már nem 5, hanem 7 tényezője van a céloknak, és ezek így szerintem segítenek bennünket abban, hogy így jól tudjunk célokat kitűzni, de szerintem nem abban vannak nagyon sokszor a különbségek, hogy a célokat hogy tűzzük ki, hanem hogy hogyan építjük mögé azokat a rendszereket, amik a célok elérését lehetővé teszik. Szóval ez a klasszikus példám, ez a James Clear-től származik, hogy a jó csapatokat meg a rossz csapatokat nem az választja el egymástól, hogy nem ugyanazt a célt tűzik ki, mert mind a kettő szeretne eredményes lenni, mikor felmennek a pályára, mind a kettő szeretne nyerni, hanem az választja el egymástól, hogy melyik mögött milyen rendszer áll, edzés, infrastruktúra, stáb, csapatok, akik támogatják őket, játékosok, stb. Ezek valójában a rendszert jelentik. És azt hiszem, hogy itt szoktak a szervezetek egy kicsit megcsúszni, itt szoktak keresztény közösségek is megcsúszni, hogy a vágyak meg a célokat egyrészt összekeverik, másrészt pedig, hogy a célok mögé nincsen odaépítve egy olyan struktúra, egy olyan rendszer, ami támogatná ezt. Valaki úgy fogalmazott, hogy a céloknak nem csak szárnyakra, hanem futóművekre is szükségük van, és szerintem ez valóban igaz. És azt hiszem, hogy ilyen módon érdemes a célkitűzéssel foglalkozni, hogy oké, hogy van egy 3-5 éves tervem, vagy mondjuk ennél rövidebb egy éves tervem, de hogy emögé hogy fogom tudni azt a rendszert kiépíteni. És nekem nagyon tetszik a megvalósítás 4 alapszabályában van egy ilyen nagyon hasznos gondolat, hogy érdemes ezeket a célokat ugye ilyen részfeladatokra lebontani, és a naptárunkba beletenni, mert ha nem tesszük bele a naptárunkba, akkor a heti forgószél az elsodorja. De ha ezek ott vannak, és így be vannak blokkolva, be vannak építve, akkor jön a forgószél, mert az jönni fog, de hogy akkor ezek úgy ott maradnak, mint ilyen világos és szilárd pontok, amikhez ragaszkodok, mert tudom, hogy ezek hosszú távon előre viszik, vagy segítik, hogy azt a célt érjem el, amit szeretnék, mondjuk egy maratoni felkészülés, ugye, tehát, hogy itt, vagy egy félmaratoni felkészülés. Szeretjük a futást, ugye ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy mondjuk felkészüljünk, ahhoz van egy meghatározott heti kilométer mennyiség, amit le kell futni, ennek bele kell férni abba az időbe, amit mondjuk egy hetünket jelenti munka szempontjából is.
Itt szerintem talán az Eisenhower matrix illik a leginkább, vagy akár Covey-nak a kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása, hogy ugye ez az a fontos, amit muszáj betervezni, tehát ez nem sürgős, általában nem ég a ház, de mégis az, hogy közelebb jussunk ezekhez a célokhoz, és a rendszer része, hogy a fontos második, negyedes feladatokat is elvégezzük. Itt
Nekem van egy ilyen, most erről elég sokat beszéltem, hogy olyan világban élünk, ahol a sürgősség érzete létrehozta a fontosság illúzióját. Nem tudom, kitől származik ez az idézet, de nagyon frappáns.
Ez azért jó, mert így akkor azt gondoljuk, hogy tőled, és akkor majd
nagyon
írjuk
köszönöm.
Ki.
De hogy ez szerintem ma különösen is igaz, hogy nincsenek a célok, egyéb dolgaink között ilyen prioritás listák, mert minden sürgős, ezáltal minden azt az érzetet, azt az illúziót kelti, hogy fontos is. És megcsúsznak dolgok, és keverednek az igazán fontos dolgok, meg a lényegtelen dolgok, mert mindegyik fontossá válik egyszer csak. Na, úgyhogy ez egy nagyon fontos mondat, amit én most nagyon igaznak tartok, hogy a sürgősség érzete vagy látszata létrehozta a fontosság illúzióját.
Hú, ezt nagyon lehetne tovább vinni egyébként az azonnaliság kultúrájával, meg hogy milyen pszichológiai szükségletek állnak a mögött, hogy mások szeressenek, elfogadjanak, stb. Minket, és ezért például az, hogyha mondjuk láttunk egy messenger üzenetet, és nem válaszoltunk azonnal, akkor az már milyen szorongást kelt az adott emberben. De akkor nem jutnánk el a célunkhoz, még pedig az, hogy a célokról és a kulcseredményekről beszélgessünk, úgyhogy ilyen tekintetben a rendszernek azért a részét képezik ezek a jól meghatározott kulcseredmények is. És szerintem ez fontos egy kicsit kibontani, mert talán ez az, ami nyilván, aki mondjuk vállalati szektorban dolgozik, azok számára talán nem idegen ez a kifejezés, meg nagyon sok vállalat használja ezeket a kulcseredményeket is így a céloknak a mérésére, de talán érdemes így kifejteni, hogy pontosan mit is jelentenek ezek, illetve hogy miért fontos, hogy a rendszernek a része legyen a célok elérése érdekében.
Szokták ezt ilyen KPI-oknak is nevezni, és nagyon sok helyen, hogyha így nagyon leegyszerűsítve akarnánk mondani, akkor ezek olyan mérföldkövek, amik hosszú távon biztosítják, hogy az adott eredményt érjük el. Tehát tulajdonképpen ezek ilyen mérföldkövek, tehát ennél jobban nem lehet megfogalmazni, és hogyha ezeket a mérföldköveket teljesítjük, akkor meg fogunk érkezni a vágyott célhoz abba az időbe, amikor szeretnénk. Tehát nagyon egyszerűen így tudnánk ezt a kulcseredményeket összefoglalni. Mások ezeket más kifejezésekkel is illetik, de hogy valójában szerintem ez az, amit így röviden érdemes róla elmondani. És általában mondjuk ilyen emelő hatásnak is szokták ezt mondani, mert hogyha valaki ezt megcsinálja, akkor azt a nagy célt, amit szerettünk volna elérni, akkor ahhoz közelebb kerülünk. Ha egy kicsit így végig gondoljuk, akkor valójában ezek olyan, mondjuk egy nagy folyamatot lebontunk tevékenységelemekre, és ezeket a tevékenységelemeket megnézzük, hogy mondjuk időben, akár forintosítva, hogyan és milyen hatékonysággal végzi valaki, és megnézzük, hogy van-e ott olyan lehetőség, amivel mondjuk tudjuk a hatékonyságot növelni, vagy tudjuk a teljesítményt növelni, vagy tudjuk az időbeliséget akár csökkenteni, akár növelni. Szóval szerintem ezek a kérdések, amik ilyen jól megfoghatók, és hosszú távon a cél elérése szempontjából igen jelentős hatással bírnak.
Szerintem ez mondjuk tényleg jól leírható egy futós példával, mondjuk az én félmaratoni felkészülésemben nyilván vannak olyan mérföldkövek, hogy le kell tudnom futni mondjuk a 20 kilométert, aztán, hogy az időt hogyan szeretném csökkenteni, és hogy bizonyos hónapokban mi a célom, hogy éppen mennyire csökkenjen az idő. De mondjuk egy kevésbé definit célnál, tehát ami mondjuk picit elvontabb, vagy inkább mondjuk attitűdváltozásról szól, vagy bármi olyan szervezeti kultúrabeli változásról, ami mondjuk fontos számunkra, hogyan lehet ezeket a kulcseredményeket jól meghatározni?
Hát szerintem először is itt az a nagyon fontos, hogy mi a cél. Tehát, hogy onnan induljunk ki, és akkor abból próbáljuk levonni. Másik, hogy próbáljuk ezeket számszerűsíteni. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy vezessünk ilyen ösztönző eredményjelzőket, amikor nyomon tudjuk követni a haladást. Tehát, hogy erre egyébként valójában a futás szokott tényleg, a sport szokott a jó példa lenni, hogy amikor látom az eredményt, akkor teljesen másképp játszunk, mint amikor nem számoljuk a pontokat, vagy ugye a gólokat, hogyha focizunk, mert akkor nagyon más a történet. És mondjuk lehet egy ilyen esetnél egy ilyen fontos kulcs tényező, vagy egy ilyen fontos pillanat az, hogy mondjuk mi, és vannak ilyen fociban ilyen stratégiák, hogy mi mindig egyel több gólt szeretnénk rúgni, mint a másik csapat, tehát hogy akkor mi alapvetően a támadó játékra, a támadó harmadban lévő passzok számára, meg ilyeneket kezdünk el mérni, és vannak olyan csapatok, amiknél meg az a statisztika, vagy az a ilyen kimondott cél, hogy mi meg egyel kevesebb gólt szeretnénk kapni, mint a másik csapat, tehát hogy ott meg akkor a védekezésnél mérik a különféle olyan mutatókat, hogy amik abba segítik a játékosokat, hogy a védekezés hogyan nézzen ki. Én azt hiszem, hogy mondjuk, hogyha egy vezetőként vagy szervezetként, akár keresztény, akár nem keresztény közegben ezekről a kérdésekről gondolkodunk, akkor úgy érdemes ezeket az ilyen kulcstényezőket meghatározni, hogy egyrészt ezek ösztönzőek legyenek mondjuk a kollégák számára, a munkatársak számára, másrészt pedig láthatóak legyenek az ő számukra. Tehát, hogy mindenki tudatában legyen annak, hogy mi is az az eredmény, amit szeretnénk elérni, hogy a mérföldkő az azonos legyen, na tulajdonképpen ez a kulcs, és mindenkinek egy kicsit lehet, hogy másképpen kell ezt a mérföldkövet megközelíteni, vagy más szempontokat kell behoznia, de valójában mindenki a saját területén kell, hogy megtegye azt, hogy a szervezet, most mindegy, hogy for profit, non profit, vagy keresztény közegről beszélünk, odaérkezzen. Mondjuk az emberek elérését szeretnénk. Ugye most mindenféle helyen lesznek majd kampányok, amikkel fogunk találkozni. Mindig kampánynak van egy cél, hogy az embereket elérjen. És akkor ez egy fontos cél, és nyilván a szervezetben mindenki ezért a célért dolgozik, és lesznek olyan dolgok, akár adó 1%, akár politikai kampányok, ahol ezek be fognak jönni. Hány embert értünk el, hogy értük el őket, milyen elérésre első költségeink vannak. Ezek segítenek abban, hogy mondjuk el tudjuk helyezni magunkat és a haladásunkat.
Egyébként Duer arról beszél a könyvben, hogy vannak ugye ezek a szervezeti szintű célok, és ezek a kulcseredmények, de ugye alapvetően az ő módszerében ugye mindenki számára ezekhez a célokhoz kapcsolódó személyes célok is vannak a munkában, és azoknak a kulcseredményei, és ez nem csak, hogy meghatározzák minden munkavállaló maga számára, nyilván a felettesével egyeztetve, hanem ezt nyilvánossá is teszik egymás felé, és például az ő idejében mondjuk kiragasztgatták ott a kis boxukban, vagy az irodájukban. Tehát az a lényeg, hogy ebben ez mindenki számára transzparens, meg átlátható. Szerinted miért fontos ez?
Szerintem ennek kettő kulcsa van. Az egyik az, hogy mindenki maga is kijelöl egy olyan fontos tényezőt, amivel segíti a csapat céljának az elérését. Tehát, hogy ez a bevonódásnak, a sajátomnak az érzetét kelti bennem, ami rendkívül fontos mondjuk a szervezeti célok tekintetében. Másrészt, hogy ha ez transzparens vagy látható, akkor világos teljesülési bizonyítékok vannak, és nagyon érdekes, hogy nagyon összekapcsolódik a sikeresség érzete és a motiváltságnak az érzete. Tehát, hogy ha megvan ez a mérföldkövet elértem, akkor gyakorlatilag sikerült azt a rövid távú célt elérni, ami szerintem rendkívül fontos, mert ma nagyon sokszor hosszú távú céljaink vannak, és akkor ugye, hogyha csak ezek a hosszú távú célok vannak, akkor egy idő után már motivációt vesztünk, mert elveszünk a folyamat közben, de ha vannak mérföldkövek, akkor az a haladás érzetét kelti, és azt a motivációt adja, hogy közben meg sikerült teljesíteni, és jó irányba haladunk. És a transzparencia, vagy ez a láthatóság, vagy az, hogy világosan mindenki számára elérhetővé teszi, az ugye jelzi a személyes elköteleződést, amiről beszéltem az előbb, és világos bizonyítékot ad arra, hogy elértük, hogy sikeresek voltunk ennél a mérföldkőnek a teljesítésénél. Szerintem ez ahhoz a gondolathoz kapcsolódik, amit mondtam, hogy ez az ösztönző eredményjelző, hogy a meccs tart 90 percig, vagy nem tudom meddig, és lehet, hogy most 1-0 van, de még hátra van egy fél idő, és akkor még oda kell tenni magunkat, és akkor menni kell, és akkor meg lehet ezt fordítani. Szerintem nagyon erősen kapcsolódik így a motiváció kérdésköréhez is.
Közben beszéltél, azon gondolkoztam, hogy azért nagyon sok olyan magyar szervezet van, ahol ennek abszolút nincsen kultúrája, akár egyáltalán annak, hogy mondjuk a saját munkámat ilyen tekintetben mérjék, vagy ilyen tekintetben megmutassam másoknak, hogy csapatjátékos vagyok, hogy együtt megyünk a közös célért. Hogyan lehet ezt a szervezeti kultúra részévé tenni?
Uh-huh. Szerintem ez iparág függő, vagy inkább szektor függő, hogy hol mik ezek a mérési mutatók, és nyilván vannak, ahol ezt nagyon komolyan veszik. Az egyik barátom mondta, hogy az ő szervezetükben, cégükben azt dolgozták ki, hogy mondjuk a ügyfélszolgálaton ott a titkárnő, amikor a szerződéseket küldi, akkor nem tudom, korábban 5 vagy 10 szerződésből volt egy, ahol adategyeztetés, meg ilyen-olyan problémák voltak, és akkor most már itt 20 szerződésből van egy ilyen. Tehát, hogy így jelentősen sikerült javítani ezeken a szempontokon, és világosan mérhető, mert ez objektív, hogy valóban mondjuk 10 szerződésből van egy hiba, vagy 20 szerződésből van egy hiba, és nagyon nem mindegy, mert ez munkaidőt is, energiát is, sőt, ugye általában a problémák azok nagyon komolyan, aztán tovább gyűrűző módon még több energiát igényelnek. Szóval szerintem ilyen szempontból vannak olyan szervezetek, ahol egészen eddig meghatározott, és egészen eddig lemérik azt, hogy akkor most a munkatársnak tulajdonképpen mivel megy a munkaideje, hogy működik. Nyilván gyáraknál teljesítményt szoktak mérni, máshol munkaidővel mérik ezeket a szempontokat. Nekem egy nagyon hasznos tanács volt, a megvalósítás 4 alapszabályába olvastam, hogy dolgozzunk a sikerokozókon. Hogy érdemes megnézni azokat a folyamatokat, amikben benne vagyunk, amik a munkánkat alkotják, és megnézni, hogy mik azok olyan jelentős tevékenységek, amiket, hogyha sikerül jobban csinálni, akkor, valójában annak az egész folyamatra pozitív hatás lesz, vagy pozitívan fogunk tudni előre menni. És nekem, ami ehhez kapcsolatban sokat adott, az is egy ilyen olvasmány élményem volt. A vezetékneve nem fog eszembe jutni, de vakhegymászóval, Eriknek hívták, 2001-ben mászta meg a Mount Everestet egy expedícióval, és volt vele egy újságíró, aki 5 évvel korábban, 96-ban is próbálkozott, és nagyon érdekes a kettő közötti különbség. 96-ban jött a vihar, lecsapott, 100 kilométeres szél, minden, és a csapat egyik fele fel akart menni, meg akarta kockáztatni az utat, a másik fele nem. De nem tartottak napi szinten ilyen megbeszélést, hanem mindenki, ahogy gondolta, ahogy tudtak, beszélgettek, és valójában azt hiszem, hogy a csapat sikertelen volt, elbuktak, és olyan mértékig, hogyha jól emlékszem, akkor több halálos áldozata lett ennek a kudarcnak. És hogyha így gondolkodunk, akkor 2001-ben egy vak ember, Erik, aki szintén szervezett egy csapatot, jöttek neki segíteni, látó hegymászók is, egy teljesen szinte lényegtelennek tűnő dologban eltértek, ez pedig az volt, hogy esténként a sátorban tartottak egy megbeszélést, és kiértékelték, hogy ma ez ment jól, ez nem ment jól, holnap ez vár ránk, és így kellene közösen csinálni, és létrejött egy közös megértés, és gyakorlatilag, amikor nehéz helyzetbe kerültek, vagy amikor a következő lépést kellett megtenni, akkor ez a sátras megbeszélés, ez minden este segített nekik, hogy valóban a legfontosabbra koncentráljanak, hogy felérjenek a csúcsra. Azt hiszem, hogy az ilyen tényezők, amik látszólag mondjuk nem egy nagy dolog, nem, hogy beül valaki egy hegymászó csapatban, egy sátorba, és átbeszélik a dolgot, mégis nagyon erősen ilyen sikertényezővé válhatnak, hogy megfelelően segítik-e a közös megértést, és megfelelően összehangolják-e az egyéni erőfeszítéseket. És gyakorlatilag szerintem ezekre érdemes odafigyelni, vagy érdemes erőforrásokat, meg figyelmet fordítani, hogy a nagy célunk elérése tekintetében mik azok a most nem tök mindegy, hogy ilyen kulcstényezőknek nevezzük, kulcsszokásoknak nevezzük, sikerokozóknak nevezzük. Ha megnézni, hogy ha ezeken dolgozunk, vagy ha ezeket egy kicsit felszínre hozunk, tudatosítjuk magunkba, akkor ezeknek a hatása olyan mértékig pozitív lehet, hogy nem csak az előttünk álló merész célok tekintetében, vagy ambiciózus célok tekintetében meglévő akadályokat tudjuk elhárítani, hanem az egész folyamat szempontjából nagyon pozitív lesz a végkimenetele.
Érdekes, hogy pont a jegyzetemben még ez szerepel a könyvből, hogy a párbeszéd, a visszajelzés és az elismerés, és a valós idejű visszajelzések fontossága. Tehát, hogy itt is az egyik kulcs, hogy aznap értékelték ki az aznapi teljesítményt, az aznapi megéléseket, és úgy mentek tovább. És nagyon sok cég ezt tudja elveszíteni azzal, hogyha nem ad valós idejű visszajelzéseket, hanem később reagál vissza egy-egy helyzetre. Mik azok a könyvek egyébként, amiket ennek kapcsán még így ajánlanál?
Szerintem nagyon hasznos, hogyha ilyen célok, meg ehhez kapcsolódó ilyen szervezeti dolgok vannak, akkor ez az atomi szokások magyarul, ezt mindenkinek ajánlom, mert szerintem ez az egyik ilyen legfontosabb, ami így mostanság érdemes olvasni. Ez a Mérd, ami számít, szerintem ez is egy tök jó könyv. A megvalósítás 4 alapszabálya, szerintem a Franklin Covey vállalattól, szerintem ez nagyon jó könyv, és sokat segít, illetve a klasszikusok, ugye a David Allen, a hatékonyságról, ez a GTD módszerrel kapcsolatban, ami segít bennünket a személyes hatékonyság fejlesztésében. És hát nyilván az örök klasszikus, amit én nagyon fontosnak tartok, ez a Jim Collinsnak a Jóból kiváló, igen, meg Maradjunk kiválóak, szóval szerintem ezek nagyon sokat tudnak segíteni abból a szempontból, hogy egyáltalán hogy érdemes stratégikusan gondolkodni célok tekintetében is, és ő hozza be egyébként, hogy sündisznó, Jim Collins a sündisznó elvnek nevezi azt, hogy amit mások úgy neveznek, hogy ugye fókuszálja a legfontosabbra, hogy gyakorlatilag arra figyelni és azt csinálni tényleg, ami a legfontosabb. Szóval ezek a célok tekintetében, amiket így nagyon fontosnak tartok.
Azt hiszem, hogy akkor már mind elindulhatunk. Köszönöm a beszélgetést, Benjamin.
Én is, tök jó volt, köszönjük.
Ez volt a Katalizátor. Együtt a vezetés útján. Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer. Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmedet.